Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
A vonal túlsó végén Katona Csaba történész, a rovat állandó szereplője. Szerbusz! Jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Te figyelj, most megint darásfészekbe nyúlunk.
Abba.
Ugye tegnap volt az évfordulója annak, hogy 150 évvel ezelőtt született Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója. Én nem láttam, hogy a médiát elborították volna az ő életét és munkásságát taglaló cikkek. Direkt beütöttem, és talán egy megyei lapnak egy cikkére bukkantam, mikor veled kontaktáltam tegnap délután. Ennyire darásfészek az ő személye?
Azt gondolom, hogy ennyire darásfészek. Nem elég szokták ellentmondásos megítélési személyiségről beszélünk, és sajnos azt kell mondjam, hogy a nagyon átpolitizált magyar közvélemény, és ez némiképp a történész szakmára is igaz, döntően a 20. század kérdéseiben nagyon-nagyon hajlamos kétszekér táborra szavazni, szakadni. Erről azt gondolom, hogy nem kell túl sokat mondanom, mindenki tudja, miről beszélek. Tehát, hogy kellő elfogultsággal tudnak viszonyulni az egyik, illetve a másik oldal képviselőihez. És akkor hát, hogyha hadd mondjak egy egyszerű ellentétpárt kicsit korábbról, de hát tulajdonképpen a Horthy kortársairól beszélünk, akkor azt mondom, mondjuk, hogy Károly Mihály és Tisza István. Aki ugye az egyiket, hát mondjuk, hogy diabolizálják, a másikat pedig felemelik az egekbe. Na most nyilvánvalóan egy történeti személyiség megítélésénél ezek nem feltétlen megengedhetőek. Van a Horthy kultuszának egy egészen kiváló kutatója, Turgusz Dávid kollégám, aki fiatalkor ellenére már több kötetet.
Hú, én meg is vettem erről a könyvét, csak még nem jutottam el oda, hogy elolvassam.
Érdemes pedig, mert ő a fiatal nemzedék képviselőjeként, Dávid a 80-as évek közepén született, azt gondolom, hogy talán ugye a rendszerváltás után felül, de amennyire lehetséges kerül elfogultságból viszonyul ez a dologhoz. És neki az állandó tétele Horthy kapcsán is, ezzel nagyon-nagyon egyetértek vele, és ezt mindig elmondja, hogy hát az a gond, hogy a Horthyval kapcsolatos emlékezet az olyan, hogy mindig kicsit a jelenkori ország állapotával aktualizálva használják, és ebből következően két dolog hiányzik. Az egyik oldalról a kritika, a másik oldalról pedig az empátia, már pedig nincs olyan történelmi személyiség, még a legnegatívabb sem, akihez, hogyha meg akarjuk vizsgálni az ő szándékait, az akaratát, a gondolatait, egyáltalán bármiét, azt nem lehet kritika és empátia nélkül viszonyulni hozzá. Ahogy Dávid fogalmazott, tekintettel kell lenni az érdemeire, eredményeire, a gondolatásaira és a hibáira is. Na, ez megy nehezen ebben az
országban. Igen. No, egy kicsit próbáljuk árnyalni a Horthy képet mindkét szekér tábor számára. Azt gondolom, hogy abban talán nincs vita, hogy mielőtt ő politikai szerepet vállalt volna, egy egész kiváló katona volt. Otrantói áttörés, stb. Ugye a király altengernagyjá lépteti elő, az osztrák-magyar flottának az utolsó főparancsnoka is ő, tehát ebben talán nincs vita még a történészek között sem.
Azt gondolom tényleg nincs, tehát egy kiváló katonáról beszélünk, aki ugye ezt nem az elméletben, hanem hát háború lévő és olyan, hogy gyakorlatban is bizonyította, hogy ő megállja a helyét. Ez valóban nem az életének az a szakasza, amiről viták szoktak folyni. Horthy Miklóst, mint haditengerészt, azt gondolom, hogy általános elismerés övezi, és akkor ez szigorúan erre a dologra vonatkozik.
Uh-huh. Jó, aztán akkor jönnek a viták. Az ő 1919-ben betöltött szerepét illetően mik a pozitívumok és mik a negatívumok, akkor szolgáljuk ki mindkét tábor igényét, által megússzuk így ezt a...
Akkor most hadd mondja két nagyon rossz közhelyet, ami mutatja azt, hogy ha megpróbálunk ilyen mondjuk úgy, hogy kőbevésett idézőjel igazságok mellett leragadni, akkor mennyire bele lehet szaladni a zsákutcában. Ugye én azt mondom, hogy van egy olyan politikus, aki szembeszáll a Magyarországot eltitlaló Trianon diktáló gonosz győztes Antalt hatalmakkal, akkor az jó ember, aki pedig megegyezik velük, és azt mondja, hogy na jól van, innen folytatjuk, az rossz ember, akkor ez a leegyszerűsített és primitív látásmód már is abban az irányba visz el, hogy Kumbéla jó ember volt, hiszen ő fölvállalta a határok védelmét, még Horthy Miklós nem. Nyilvánvalóan hülyeséget beszélek. Ez csak egy példa arra, hogy milyen az, amikor leszögezünk ilyen örökérvénynek szánt axiómákat, és nem árnyaltan próbálom megközelíteni valamit. Ami biztos, A háború végén eljutottunk oda, hogy már bármilyen áron, de minden és mindenki jófejűvel békét akart. Tehát nagyon könnyű utólag ilyeneket mondani, hogyha a Linder Béla nem fegyverzi le a katonákat, vagy ha Ferenc József élt volna, akkor a magyar honvédek az ő tekintélye okán úgy fegyverre kapnak, hogy nem lesz itt Trianon. Ez egyszerűen nem igaz. Kellett egy olyan hatalom az Antant oldaláról, aki elfogadja azt, hogy majd megszületik a béketárgyalásokat egy Magyarország számára bizonyosan nem kedvező döntés, de másfelől itthon pedig a konszolidációra feltétlenül szükség volt. Tehát abban, hogy végül is ez sikerült megteremteni az Antant támogató Horthy Miklóst, szerepe volt abban, hogy stabilizálta az ország helyzetét a lehetőségekhez mérten, ezért gondoljunk bele, hogy egy szétesés és egy tanácsköztársaság, tehát egy vörös terror után vagyunk.
Ugyanakkor na de aztán, igen, pont ezt akartam szóba hozni.
Ugyanakkor volt fehér terror. Nagyon nehéz ebben az ő szerepét pontosan megítélni, egyrészt azért azt ne felejtsük el, és nem mentegetni akarom, de tény, hogy azért lehetetlen ellenőrizni egy ilyen helyzetben, négy év háború és egy 19 után minden egyes különítményesnek a varázsdálkodását. Tehát azért minden bizonnyal fogalmazunk úgy, hogy ő hát félre nézett bizonyos helyzetekben. Ugye ismert példa Benicki ödön volt belügyminiszter esete, aki azt találta mondani talán 1925-ben, hogy hát legjobb tudomása szerint Horthynak talán szerepe lehetett a somogyi bacsó gyilkosságban. Egy fél mondat elejéig utalt rá, hogy talán ilyesmit mondott, amikor valaki szitta a somogyit meg a bacsót, hogy nem beszélni kell, hanem cselekedni. De most erre mi történt? Ez mint a kormányzónak a megsértése jelent meg a korabeli jogi viszonyok között, és senki nem is vizsgálta, hogy igazat mondott-e vagy nem, viszont Benicki szervi módon elítélték, az újságot betiltották, ahol megjelent. Hát itt vannak azért sötét foltok, hogy finom legyek, de azért azt nehéz volna úgy elmondani, hogy minden egyes atrocitásra, zsidó ellenes atrocitásra, hogy bármilyen fizikai erőszakra hivatott volna parancsot. Tehát egy rettenetes borzalmas helyzetben vagyunk, ahol nem hát
meglehetősen kaotikus állapotok voltak, igen, amikor nem nagyon volt központi hatalom mindenhol.
Pontosan erről van szó, és még egy dolog, az emberi élet leértékelődött, tehát ugye a háborúnak pontosan az a borzalma, hogy amiért egy normális polgári viszony büntetés jár, mondjuk az emberi élet elleni cselekedet a háborúban, ezért kitüntetést adnak.
Igen.
Tehát ez egy nagyon átalakult dolog.
Csaba, még egy kérdés. Lezárul, akkor most adtunk egyet, jót is, rosszat is. Utána van a bizonyos konszolidáció. Ott azért elég komoly munkát végzett az akkori államapparátus, hogy ugye a megcsonkított országot újra működőképessé tegye.
Aminek azonban a kulcsemberét úgy hívják, hogy Bethlen István, a 20. századi magyar történelem egyik legkomolyabb, legnagyobb politikusa. Tehát ő az, aki ugye 10 éven át tölti be a miniszterelnöki pozíciót, és ennek a konszolidációnak ő a motorja, irányítója, esze. Az viszont kétségtelen Horthy nagy erénye, hogy ugye az ő hozzájárulása nélkül az egész nem működött volna, tehát ő volt a kormányzó a király nélküli királyságban. De ez döntően Bethlen nevéhez köthető. De Turgusz Dávid többször utal a könyveiben arról, hogy Horthy körül kiépült egy vezérkultusz, ugye már az ő kormányzósága idején, és nagyon szépen utal arra, hogy alapvetően mindig rá húztak egy jelzőt, először volt a nemzetmentő jelző, aztán az ország építő, majd végül a harmadik szakaszon az ország gyarapító jelző. De ebben a konszolidációban Bethlen játssza a főszerepet, mint ahogy az is nagyon igaz, hogy amikor az ország gyarapításról beszélünk, és ne felejtsük el, a két háború között Magyarországon jószerűvel mindenki revizionista. Tehát egy nagyon friss sebről beszélünk, és nagyon nehéz olyan ember találni Magyarországon, de úgy érezni, hogy végtelen igazságtalanság Trianon, most nem 100 évvel vagyunk utána, ugye, hanem néhány évvel. És természetesen ez nem Horthy érdeme olyan értelemben, hogy na, ő nagyon ügyesen átcselezte magát mindenen és mindenkin, és akkor kiburizta, hogy legyen revízió, vagy bízsi döntés. Ez a nagyhatalmak politikai játszmája, illetve a tengelyhatalmak agresszív politikájának köszönhető. De tény, ami tény, hogy ő azzal, hogy ebben részt vett, hát tulajdonképpen olyan dolgot teljesített, ami a magyar nemzet, vagy az akkori magyar gondolkodás jószerűvel egészen támogatta. Az egy más kérdés viszont, hogy közben kialakult egy autoriter rendszer, egy vezérkultusszal. Ugye ilyet mondjuk úgy, hogy ilyen vezérkultusz, ez megvolt egyébként példásnak nevezett csehszlovák demokráciában is, aminek ugye azért mondjuk a kisebbségpolitikája talán mégse volt példás, gondolok itt Masarykra. És volt jó néhány olyan hasonló autoriter állam, ami valahol ott a korlátozott parlamentáris tekintőről, ami demokrácia és a diktatúra között egyensúlyozott. Ilyen volt például a Franco-Spanyolország, a Salazar Portugáliája, de hogy a Közép-Kelet-Európában maradjunk, és Lengyelországa is. Valami hasonló volt Horthy szerepe, de egy volt még hogy a közelműzött lejárna az időnk, hogy nem lehet úgy megítélni a dolgot, hogy nagyon sokszor hallottuk, hogy 19-től Horthy fasizmus van. Tehát ahogy el lehet mondani a 1945 utáni magyar időszakról is, a 89-ig terjedőről, hogy azért hiba lenne azt mondani a Rákosi korszakról, hogy az azonos a korai Kádár korszakkal, a korai Kádár korszak azonos a késői Kádár korszakkal. Ugyanúgy azért világosan lehet látni, hogy a Hortinál is vannak ugye, különféle váltások.
Csaba, még egy nagyon érzékeny időszak. Ez ugye beléptünk a háborúba, és akkor onnantól kezdve zsidó törvények, onnantól kezdve ugye a hitleri Németország utolsó csatlósa, stb. Ez viszont egyértelműen újbá tűnik, hogy negatív, inkább negatív személyét teszi Hortit a magyar történelemben.
Sajnos igen. Tehát, hogyha így megmondjuk a mérleget, és ezt figyelembe, ezt nem lehet nem figyelembe venni, fogalmazunk így. Tehát sajnos nagyon sokszor találkozom azzal a rendkívül elkeserítő dologgal, hogy jó, de hát ha a magyarokat megvédte, és idézem, csak zsidók, könyörgöm, magyar emberekről beszélünk. Tehát soha nem hallottam olyat, hogy 45-tel kiterjesedni, hogy csak svábok. Voltak érdemei ugye a budapesti zsidóság kapcsán, de nehéz volna azt vitatni, hogy a magyar államvezetője 40-es évek derekától ne tudtak volna arról, hogy mit történik a zsidósággal a hitleri Németországban. Tehát itt sajnos súlyos felelősség terheli. Ugyanakkor a empátia egyében megint csak fel kell tenni a kérdésre, de mit lehetett volna tenni?
Hát ilyenkor megint felmerül az a Kossuthi vízió, amit Görgeivel kapcsolatban tárgyaltunk, hogy mindenki azt várta volna, hogy felismerjük, hogy rossz oldalra álltunk, fellázadt a nemzet, és egy emberként neki ront a német csapatoknak. Hogy ezt miért nem csináltuk?
Ki tudja, mi történt volna. Ami bizonyos, hogy valószínűleg azért egy idő után ez a kultusz ez nem volt jó hatással a Hortira, tehát ő is kezdte elhinni, hogy az országnak a megmentője, az országnak a vezetője, hogy gondoljuk bele, hogy valaki 20 évig ezt hallgatja. Nem is 20 évig, de sokáig. És ott nagyon hibázott gyakorlatilag azzal, hogy mindvégig a helyén maradt, ugye egészen 1944-ig, de tulajdonképpen legalizált mindent, ami történt. Tehát valószínűleg az lehetett volna egy nagy erkölcsi erejű lépés, hogyha kirúgja magáról a széket, és azt mondja, hogy én ehhez nem adom a nevemet, ezzel természetesen semmit nem tudott volna valószínűleg megakadályozni, de azért mégsem ugyanaz lett volna, amit ugye később úgy tárgyasult, hogy az utolsó csatlós. Hogy
volt. Hát ugye a kiugrási kísérlet elvérzett, nagyon gyenge kezű vezetőnek tűnt már akkor Horthy, azt ugye megint kevesen tudják, hogy akkor már ugye ő családilag is ugye az egyik fia akkor életét vesztette, a másik fiát ugye a Skorzenék elrabolták, tehát így ott van. Már emberként sem volt könnyű.
De ugye valószínűleg azt sem lehet a véletlen számlára írni, hogy Nürnbergbe tanúként hallgatták meg, azért hozzá kell persze tenni, hogy Josif Fischernek, vagy Stalin generalissimusnak semmi oka nem volt rá, hogy ennél súlyosabb büntetésre sújtsa, tehát hogy bedobja magát, akkor lehet, hogy csúnya dolgok történnek. És hát amint az közismert, pedig idősen közel 90 évesen, még az 1956-os forradalmat megérve Portugáliában halt meg. Én azt gondolom, hogy az ő személyét tekintve, tehát megint csak hangoztatva ezt a Turbo Dávidi elveket, mely szerint empátia, illetve kritika, hát még nagyon hosszú idő fog eltelni, amíg úgymond a közvélemény kicsit ilyen módon tud hozzá viszonyulni. Mm-hmm. Tehát én csak a saját környezetembe tudom, hogy milyen indulatok övezik, nem csak az ő személyét, hanem ugyanis az Kádár Jánosra, és így tovább. Tehát mindenkire független attól, melyik oldalon át, ki 20. században döntő szerepet játszott. Viszont hát a történészek azért vannak, hogy ezen dolgozzanak, és merem azt mondani, hogy nyilván minden történész emberből van, tehát van személyes emberi véleménye, sőt érzelme is, de hát azon dolgoznak a kollégák, hogy ezt a képet empátiával és kritikával árnyaltan tudják tálalni.
Jó, okay. Legyen ez köszönjük a végszó. Nagyon tanulságos beszélgetés volt, hála neked, köszönjük, nem győzzünk eleget hálálkodni.
Én köszönöm a figyelmet, szervusztok.
Szervusz, minden jót.
Katona Csabával beszélgettünk a 150 évvel ezelőtt született Horthy Miklósról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.